Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Az elmúlt bő két évben 45%-kal nőttek az új autóárak, miközben az európai autóipar támasztékai rogyadoznak a tartós alapanyag hiánytól és a négyszeresére nőtt globális szállítási áraktól, valamint az elviselhetetlen európai energiárobbanástól. Közben a keresleti piac szabályai szerint a kínálat beszűkült és jelentősen drágult. Közben az autót megrendelő abban sem lehet biztos, hogy egyszer legyártják a megrendelt autóját, mit fog kapni, az mikor érkezik meg és mennyiért. És sajnos ez a helyzet napról napra tovább romlik, mert már a kocsik kiválasztott színe, sőt a minőség is kérdéses lehet egyes gyártóknál. Hiányzik a festék, a fém alapanyag is, nem csak a chip. És eközben tervezi az Európai Parlament végleg kivezetni 2035-től a belső égésű motorok gyártását és kereskedelmét Európából. Igaz, már hallatszanak a józanabb hangok Brüsszelben, amelyek már nyíltan féltik az öreg kontinens autóiparát és autókereskedelmét az összeomlástól, no és Kínától. A kínai autógyárai már a spájzban vannak, egymás utánban kopogtatnak Európa kapuján, tálcán kínálva az olcsón elajtott jó minőségű, jó áru korszerű jármű modellek tucatjait. Mi lesz így a közel másfél évszázados múltra visszatekintő európai autóiparral? Mit hoz a jövő Magyarországnak? Kérdéseinkkel Knezsik Istvánhoz, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnökéhez fordultunk, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
Nagyon nehéz időszakot él az elmúlt két és fél évben az autóipar és az autókereskedelem. Bennünket, magyarokat pedig hát talán még inkább sújt a kereskedelmi része, hiszen itt vagyunk kelet és nyugat között, néha eléggé kiszolgáltatott formában. Hogyan ítéletem meg, hogy azok az optimista hangok, amelyek már tavaly hallatszottak a Covid vége felé, hogy erős-utóbb helyre rázódik az autógyártás, és azután az autókereskedelmek is talán a 2022-es év végétől újra visszaköszönt a régi idő, ezek mennyire voltak megalapozottak?
Menjünk sorba, jó? Gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy jó néhány márka ott ad, hogy akár azonnal tudsz szállítani autót.
Minden modellből?
Azonnal. Hát modellváltozó, de fogható autókat kínál, nem tudom mennyire szabad márkákat mondani, de hát a hallgató az hallja azokat az autóhirdetéseket, amik arról szólnak, hogy kedvezménnyel azonnal foghatóan haza lehet vinni, legalább 7 márkát tudok, akinek ez a hirdetése fut. Meg lehet ma már azt tenni, hogy bemegyek az autószalomba, és néhány napon belül hazavihetem az új autót. Persze ennek az az oka, hogy valamilyen oknál fogva megfordult a trend, és jelen pillanatban a kereslet fordult el az autóvásárlástól. Ugye mindenki kivárja azt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az energiaárak mentén mi fog történni, milyen költségei lesznek, igaz ez elsősorban magánszemélyekre, de cégekre is, és hát ki fognak várni egy időt, ameddig az első számlák megérkeznek. Ugye beszéltél az Európai Unióról, ez is megváltozott, 2035-től velünk fog maradni a belső égési motor, egy feltétele van, hogy szintetikus üzemanyaggal kell ennek üzemelni. Ez egy nagyon hasonló üzemanyag, mint a mai benzin vagy gázolaj. A mai meglévő járműveknek ugyanolyan üzemanyaga lesz, mint a mai modern autóknak, és innentől kezdve a technológiában nagyobb fejlődést vagy fejlesztést nem is kell végrehajtani. Hosszú-hosszú időn keresztül az energia mix miatt velünk fog maradni a belső égésű motor is.
Az egyik legnagyobb magyarországi hazai gyári importőr vezető adott interjút a magyar sajtónak néhány héttel ezelőtt, vagy inkább néhány nappal ezelőtt, amelyben hát rátér, hogy továbbra is gondok vannak náluk az ellátással, és előfordulhat, hogy a megrendelt autó nem érkezik meg, csak egy másik összetételű autót tudnának odaadni a vásárlónak, és akkor ezért kénytelenek ugye valami fajta kedvezményt nyújtani, vagy extrákat. Tehát azért arról van szó, hogy minden modell választék nem kapható egyik napról a másikra.
Hát ez régen sem volt így, ugye merjük ezt őszintén végig gondolni, hogy régen is úgy volt, hogyha én nekem egy olyan autó kellett, aminek a színét, felszereltségét én szerettem volna összeállítani, arra az autóra 6-9-12 hónapot kellett várni, 2019 előtt is. Ugye ez a normális várakozási idő, ez hosszabbodott meg a Covid és a háború miatt 5-6 hónappal. Vannak márkák, vannak gyártók, akik visszatérnek a normál gyártáshoz, hogy ennek az oka az ő kereslethiányuk, vagy pedig az, hogy megoldották az ellátási láncaikat, erre csak a gyártó tud valódi választ adni.
Az adatok szerint 2016 volt az autógyártás és értékesítés csúcséve az elmúlt 2-3 évtizedben. 2016-ban 100 millió autót gyártottak a világon egy évben. 2021-re ez 82 millióra csökkent, ugye itt már a Covid erősen érzékeltette a hatását, és 2022-re, tehát erre az évnek az elején, vagy év végéig jó esetben is 60-70 millió autó hagyja el a gyárakat. Tehát azért van egyfajta hiány. Kérdés az, hogy vissza tud-e állni egyáltalán a 2016-os szintre, vagy ez egy egyszerű, megismételtetlen időszak volt, vagy pedig elindul az autógyártás most már egy kifinomultabb, technikailag, műszakilag fejlettebb világ felé, amelyben ugye nagyon nagy szerep hárul az elektromos autóknak.
Ugye az autógyártók minden olyan autót le fognak gyártani, amire igény van. A vevő fogja eldönteni, hogy ő mit szeretne, milyen technológiát szeretne, de hogyha őszintén megnézzük a helyzetet, akkor Európa van a legnagyobb bajban. Tehát a visszaesésben, hogyha megnézzük, akkor a 2019-es számok alapján 16 millió fölött volt Európában forgalomba helyezett új autóknak a száma. Idén az sem biztos, hogy elérjük a 10 milliót. Egy nagyon érdekes szituáció van, mert ez a károsanyag kibocsátás, ami én azt hiszem, hogy túl gondolt Európai Uniós gondolat, hisz ha a nap végén akármelyik technológiának megszámolom a tényleges károsanyag kibocsátását, zöld lábnyomát, a gyártástól a megsemmisítésig 100 000 kilométert feltételezve a hajtásra, akkor 5%-on belül van a károsanyag kibocsátás valójában. Tehát nem tudok olyan technológiát mondani, ami tisztább lenne jelentősen, mint a másik. Az egyiknek az az előnye, hogy lokálisan mondjuk az elektromos autó nem szennyez ott, ahol használjuk, viszont az energiát, az elektromos áramot elő kell állítani, az meg sokkal szennyezőbb, mint a benzinnek, vagy a gázolajnak a kőolaj kitermelése és a benzineknek az előállítása. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ne legyünk álszentek, merjük megszámolni a tényleges kibocsátást. Nagyon sok hozzáértő ember foglalkozik ebben, mind Magyarországon, mind a világban. Tegyük azt, hogy a közlekedési szokásainkhoz válasszunk hajtásláncot, és hát tudatosan közlekedjünk, akkor vélhetően kevesebb kibocsátásról fog szólni. Az, amit a járművek megtesznek, de töredéke a személyautó kibocsátása a globális kibocsátásnak.
Hát ahhoz, hogy választani tudjunk, autóra van szükség, mégpedig kínálati piacra, viszont az orosz-ukrán konfliktus is megmutatta, hogy az európai autógyártók eléggé sérülékenyek, hiszen nem elég, hogy a Covid alatt kiderült, hogy a chipgyártás 95%-ban egyetlen gyár csoport kezében van Tajvanon, az egész világon. Épp ezért ugye a szállítási láncok megszakadása, illetve a szállítás, globális szállítás négyszereződése után az is kiderült, hogy a kelet-ukrajnai és az oroszországi bányákból nem érkezik Európába kellő nyersanyag, vagy egyáltalán nem jön. Az ott keletkező neongáz nem jön Európába, mely létszükséglete a chipgyártásnak, és egy csomó dolog nem érkezik meg onnan. Ebben a helyzetben hogyan lehet az Európai Parlamentnek, illetve a bizottságnak meghúzni egy határvonalat arra az időre, amikor ki kell vezetni azért döntő többségben a belső égésű motorokat? Az autógyártók hogyan látják ezt az ívet, amit fölvázol számukra a politika?
Hát erre jó válasz nincs. Tehát ennek az alapanyag ellátási hiánynak, ami jelen pillanatban az egész világban van, tehát ez nem egy magyar történet, és nem európai, a világban nagyon sok minden hiányzik. Két gyártó van különben a csipre, a Samsung és a TSMC, ugye a tajvani.
Az a 90%, a Samsungban a 10. Európában még mindig nincs.
Nagyon nehéz ez a kérdés, mert alapvetően csipgyárat létesíteni egy bődületes innováció és egy bődületes költség. Nagyon sok minden hiányzik, nagyon sok alapanyag hiányzik, és hát ami a nagy kérdés, hogy milyen energiaárak lesznek, milyen áron lehet előállítani a járműveket, erre ma nincs exakt válasz. Itt minden autógyártó hosszú évekre próbál tervezni, de napról napra él.
Hát a Volkswagen ugye a világ legnagyobb autógyártója, vagyis az egyik a Toyota mellett, de azt is mondhatnám, hogy igazából, hogyha beleszámítjuk a Ducatitól kezdve a luxus sportautó márkákat, akkor mindenképpen ő a vezető. A Volkswagennél egy olyan döntést hoztak, amely hát átvágja a Gordiusi csomót, ők megszüntetnek majdnem mindent. Jelen pillanatban az a helyzet. A most futó benzines és dízel autóknak a többsége, vagy döntő többsége el fog tűnni, és pár éven belül, és 2030-ra már a elektromos autókat szeretnének minimum 50%-ban előállítani. Megszüntetik a fenéklemezt, amely eddig volt MQB, MEB platform, stb., amivel most találkozhatunk a kis autótól az elektromosig. Egyetlen egy platform lesz, és arra lesz minden építve. Új világ köszönt be. Ez nem azt jelenti, hogy nekiszaladunk a falnak a helyet, hogy előbb szétnéznénk, hogy merre vegyük az irányt?
Hát ugye nem tudjuk, hogy kinek milyen üveggömbje van. Nem tudjuk, hogy ők miből gondolják, hogy egy másik irányt kell venni, de ez a csoport, amiről beszélsz, ez több mint 100 éve létezik. Csodálatos emberek, csodálatos technológiát hoztak létre. Lehet, hogy ők egy olyan víziót gondolnak, amire ténylegesen az ügyfélnek vevőköre lesz, és ez egy olyan világ, ami lehet egy út. Azért én azt látom, hogy ez a csoport azért, te is mondod, hogy 50%-ban meg fogja tartani a jelenlegi technológiát, nagyon szép autókat gyárt, nagyon sok autót el is tud adni, és például nekik ma még nincsen olyan gondjuk, hogy kinek adják át a legyártott járműveket, és hosszú időt kell náluk várni.
Sorba állnak, így van.
Tehát ennél a márkánál én is várok nagyon hosszú ideje egy ikonikus autóra, és ahogy próbálok érdeklődni, ez az időpont, vagy ez az időszak még tolódni is fog. Tehát nagyon csodálatos jövő előtt állunk. Én hiszek abban, hogy a belső égésű motor sokáig velünk fog maradni. Nagyon-nagyon fontos az, amit folyamatosan mondok, hogy én 12 féle hajtásláncot látok jövőnek.
Mik ezek?
Ugye az elektromos hajtásnak nagyon sokféle ága van. A közeljövőben meg fog érkezni Európába például az egyik márkának az e-Power nevű motorja, ami agregátorként üzemel és hajt egy elektromos hajtást.
Ez egy japán márka, ha jól tudom.
Így van. Igen. Tehát a hidrogén hajtásban én teherautó és busz és áruszállításban látok alternatívát,
vagy
jövőt.
Vagy a vasúton.
Vasút is lehet. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez a, ugye most megint újra elővették ezt a szintetikus üzemanyagot, van olyan márka, ami 40 éve kutatja.
Három cég csoport dolgozik egyébként ezen, leginkább a világban, ugye főleg dél-amerikai bázison. Elég nagy a szórásuk az áraknak, hát úgy tudom, hogy körülbelül olyan 3-4 eurótól kezdve olyan 3-4 ezer forintos literárig bezárólag van most itt az első gyártási szakaszban a tervezett ár. Nyilván, hogyha fölfut a gyártásokkal, az jelentősen mérsékelhető.
Hát ez egy nagy kérdés, hogy a végén mi lesz az ár. Ugye ennek az a lényege, hogy a levegőből széndioxid csapdákkal egy csomó széndioxidot kivonnak, ebből keletkezik egy kocsonyás anyag, amit ugyanolyan lepárlóba, ugyanolyan finomítóba, kőolaj finomítóba, vagy olaj finomítóba, mint ami van Magyarországon több is ugyan molnak, kell benzinszerű üzemanyaggá tenni, ezt tesznek még gázt, de az a lényege, hogy nem növeljük a széndioxid kibocsátást, hanem a levegőből visszaszedett széndioxidból üzemanyagot fogunk készíteni. Egyébként nincs ma már ekkora különbség. Ma azt mondják a hozzáértő emberek, hogy a gyártási költségben literenként 200-300 forint a mai technológia mellett és a mai mennyiség mellett a különbség. Hogyha ez valóban nagy mennyiségben előállítható, de ennek is vannak korlátai. Vannak technológiai korlátok, ez egy út lesz a jövő hajtásláncaim belül, akkor gyakorlatilag nagyon közelíteni fog a mai üzemanyagárakhoz, és hát merjük kimondani, hogy a mobilitásban a személygépkocsi vagy a mobilitás az egy környezetvédelmi oldalról, és árakban is egy nagyon drága technológia.
Beszéljük az autókereskedelemről, hiszen ez az igazi területed. Magyarországon itt egyre többre kereskedő vezeti be az euró alapú értékesítést. Ráadásul már az is, mondhatom, hogy általánosnak tekinthető, hogy nem fixáron írják alá a szerződéseket, hanem a bekerüléskor, az országba kerüléskor számított euró alapú árat veszik alapul. Jelentősen felborítja az eddigi szokások alapján kialakult piaci mozgásokat, ugye?
De akkor menjünk sorba. Ugye mindenki azt mondja, hogy drága az autó, azért őszintén meg kell mondani, hogy az Európai Unió CO2 bírsága, ami a kibocsátás alapú bírságot kell fizetni a gyártónak, ez egy mai modern autóra is 2-3 millió forintot jelent darabonként. Ugye az euró árfolyamát maga az importőr, maga a gyártó, az elszenvedi csak, befolyásolni nem tudja, és gondolj bele, hogy több tízezer euró egy mai autó. Tehát 10 000 eurónál nagyobb árról beszélünk, egy pici kategóriás autónál is. Gondolj bele, hogyha az árfolyam 10-20-30-40 forinttal változik, hisz vannak olyan autók, amit 1,5-2 éve rendeltek meg, akkor 350-360 forintos euró árfolyam mellett, a mai, ma reggel, ha jól tudom, ilyen 401-2 forint volt, ez 40-50 forintot jelent eurónként különbségben. Ekkora eredménytartaléka az autógyártásnak sajnos azt kell mondjam, hogy nincsen. Ezt az, aki importálja, az nem tudja bevállalni. Ezért van az, hogy egyre több gyártó azt mondja, hogy ha megrendeled az autót, akkor te egy euróban fogod tudni, hogy mennyibe kerül, és hát a napi árfolyam lesz az, amikor fel fogja ajánlani, hogy ezt a járművet te ennyiért szeretnéd megvásárolni, vagy addigra te úgy érzed, hogy ez az autó már nem kell.
Ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, vagy az elmúlt két évben, mennyire lehet mozgástere a magyarországi kereskedői hálózatnak? Maradhat-e az eddig bejárt út, vagy pedig követjük azt az uniós direktívát és az Európai Autógyártók Szövetségének utasítását, hogy ügynöki alapokra kell helyezni, és megszűnik egy csomó olyan kapcsolódási pont az a vásárló és az kereskedő között, amit eddig ismertünk?
Ez egy választható út, minden márka el fogja dönteni, hogy az ügynöki modellt szeretné-e, ettől függetlenül nekünk átadási pontként marad az a számunkra szimpatikus kereskedés, ahol mi a mindennapokban eddig is látogatók voltunk, ott vettük az autót, továbbiakban is át tudjuk ott venni, és a szerviz szolgáltatást ott igénybe venni, ahol mi szeretnénk. Változik a világ egyébként, ezt egy amerikai márka kezdte el, és ezt a fajta értékesítési modellt ő folytatja, ez egy fix árat jelent, azt jelenti, hogy mindenhol egyformáron lehet vásárolni, hogy ez mennyire lesz életképes, ez csak az élet fogja megmondani.
Ez nem a legjobb hír Magyarországnak, hiszen Magyarország mindig is kialkudott egyfajta engedményt, hiszen a magyar rárakódó adó és egyéb illetékterhek magasabbak voltak az átlagosnál, ezért a gyárak hajlandók voltak kicsit nyomottabb áron átengedni a gyári áron Magyarország számára. Ezek most megszűnnek akkor?
Hát olyan árat fog mondani a gyártó, ami egységes lesz minden kereskedésben, és egy árat fog jelenteni.
Fél percünk maradt, mit jósolsz 2023-ra a magyar autókereskedelemben?
Idén egy minimális visszaesés volt, és én reménykedem abba, hogy 2023-ban a piac vissza fog térni a 2019 előtti időszakra, mind a ketten tudjuk, hogy ez sajnos nem igaz, de hogyha nem ezt jósolnám, vagy nem ezt szeretném, akkor én úgy gondolom, hogy alkalmatlan lennék a feladatra.
Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Önök Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnökét hallották.